Kedves hallgatóink, mi tartja itthon az embereket, és mi húzza külföldre, ez a mai reggelünk témája, és hát mai vendégünk kultúrák vándora. Na, azt tudhatjuk róla, hogy Székelykeresztúron született, tanulmányait, művészeti tanulmányait itt Marosvásárhelyen a Zene és Képzőművészeti Liceumban kezdte el, majd később Kolozsváron is tanult, de élt Segesváron, Ausztriában, és végül Kanadában, Montrealban találta meg az otthonát, de onnan jött haza ide, Marosvásárhelyre, sőt Budapesten nemrég nyílt meg egyéni kiállítása Sipos Sándor képzőművésznek, akit köszöntünk itt a Jó reggelt Erdélyben. Isten hozott Sándor, köszönjük, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen a fogadtatást és a lehetőséget. Örvendek, hogy itt lehetek Vásárhelyen, hát tulajdonképp minden évben visszajártam, tehát egy ilyen aforizmát találtam ki, hogy oda, mint a kutya, akibe belerúgnak mondjuk idézőjelben, oda megy vissza általában. Tehát én így nekem nem tűnik fel a változás a két világ között, mert minden évben 91-től, ha jól tudom, hazalátogattam. Tehát családi kötelékek, meg más barátok, meg más szempontból is.
És gondolom, hogy ezek a kultúrák, ezek a városok, ezek a terek mind-mind hatottak a te művészetedre, majd meghatároznak téged, benned élnek. Ez így felfedezhető mondjuk az alkotási folyamatokban, hogy vajon honnan merítesz egy-egy témát?
Hát az indítatás az fontos volt, ugye hát mit mondhatnék, tudni kell, hogy az erdélyi iskola, Kolozsvár az úgynevezett Jan Andreescu, volt Jan Andreescu főiskola volt akkor, most már egyetem, design és nem tudom mi, arts vagy ilyesmi. Hát keresztelték még mindent, itt nagyon gyorsan elfelejtünk és keresztelünk és újítunk, de nem tudom, mégis macska körmök között újítunk. Nem az igazi újítás úgy tűnik, de hát nem akar pessimista lenni. Szóval a lényeg az, hogy az akkori tanárok, mint Vetro Artúr, Lövit Márk Egon és többen már Miklósi Gábor, ők tudomásom szerint többnyire Budapesten tanultak a képzőszeti egyetemen, és azt a látást hozták át, egy kicsit németes, osztrákos befolyás és akadémizmus. Most ennek egyfajta impresszionista, és a román művészek vagy tanárok inkább a francia oldalról impresszionisztikus stílust adták hozzá ehhez. Úgyhogy egy ilyen amalgám, egy keveréke jött létre a Kolozsvári iskolának, és hát aztán ezt kinőni, mert persze mindig mondták a tanáraink, hogy amit tanulunk, azt el kell felejteni, az, hogy az ember szabaddá váljon. Ez olyan furcsa volt nekem, de tényleg ez egy küzdelem is, és ez egy folyamat, ez egy munka által, vagy munkán keresztüli folyamat, hogy az ember próbálja levetkőzni a tanultakat, és egy szabadság fele orientálódni, vagy törni, mivel hogy a művészet egyik fő indítatása, vagy célja, vagy eszköze, vagy jelentősége a szabadság. Szabadság nélkül nincs igazi művészet. Hát ezt megtapasztaltuk a kommunizmusban is, vagy a szocializmusban, ha úgy tetszik, és hát mondjuk szerencsés helyzetben voltam macska körmök között, hogy kétféle társadalmi szisztémát is. Kétféle társadalmi szisztémában, rendszerben élhettem, a Ceausescu féle rezsimben, úgy kommunizmus vagy szocializmus, ezt pontosan nem tudom meghatározni, hogy ma sem, hogy mi a különbség a kettő között. Talán a cél a kommunizmus volt, de mi még a szocializmust építettük fiatal koromban. És a másik az észak-amerikai típusú kapitalizmus. És hát azt is ugye tudni kell, hogy minden ország mindig beszél nyugat-nyugat, de ez egy ilyen anglob, egy átfogó fogalom, és minden nyugati országban más a szisztéma, mint ahogy keleten is, vagy Kelet-Európában. Tehát nem lehet kaptafára húzni rendszereket, hanem minden társadalom kitermeli a maga gazdasági rendszerét is, kulturális és gazdasági rendszerét. És hát itt ránk ugye törlések vannak, mert majdnem 360-180 fokban, tehát a kommunizmus máról holnapra szinte véget ért, és akkor mindenki reminding, át kellett formálja a gondolkodását az úgynevezett kapitalizmusra, aminek a lényege a profit. Tehát, hogyha az ember továbbad egy gombostűt, azon profit kell legyen, csak úgy éri meg. Hát valahol ez a lényeg a kapitalizmusnak. Mi a kommunizmusban, ami szép volt, hogy a nehéz időkben is, amikor sorba álltunk tejért, vagy ilyesmi, alap ételekért, amit most láttam Kubában néhány éve, hogy ott most ez van, hogy porcióra adják a élelmiszert, és mintha találkoztam volna a 60-as, 70-es évekbeli múltammal. Érdekes. 100 kilométerre Floridától, vagy 75 kilométerre. Ugye embargo alatt van azóta is, hogy a Castro forradalom megtörtént, úgyhogy ennyire humanista az Egyesült Államok. Hát ez csak egy zárójel.
És ez mind te vagy. Te, amit tapasztaltál, és te, amit tovább viszel, illetve mutatsz meg nekünk a műveid által. Azt írják rólad, hogy nem vagy egyetlen skatujába se sorolható, stilisztikailag ilyen besorolhatatlan vagy. Mit jelent ez szerinted pontosan? Vagy mi az, ami meghatároz téged? Mi az, ami a te művészetedet meghatározza?
Hát én a művészetet, mint mondtam, a művészetnek az egyik legfőbb ismerve, vagy tulajdonsága a számomra a szabadság. Tehát, hogyha az ember szabadon kifejezheti magát, az egy óriási dolog, és ezt most már tudjuk, de ez egy folyamat is. Tehát a szabadság az nem úgy, hogy de facto adva van, és belépek a szabadságba így, hanem azért nem hogy megküzdeni, de az egy folyamat, és azért tanulni kell, dolgozni kell, és tehát például, hogy felismerjem, hogy mennyire szabad Kanada a határaival együtt, az egy erőfeszítés volt, és pedig megtanultam franciául, megtanultam angolul, hogy mindkét kultúrában jártasságot szerezzek, és úgy érzem, hogy ezáltal lépést tettem a szabadság fele. Most, hogyha ezt a két nyelvet nem tanulnám meg, vagy csak nagyon minimális szinten, akkor nem lenne ugyanaz a szabadság érzetem, mint így. Hogyha elmegyek New Yorkba, akkor megszólít valaki, és könnyedén tudok kommunikálni. Vagy Franciaországba, Párizsba, ugyanúgy, tehát, vagy Quebecbe, a québécoiak a franciák között. Na most a québéci francia az egy, hát úgymond megrekedt francia, az 1700-as években egyfajta archaikus francia, tehát ezért kicsit megmosolyogják a français littéraire, az irodalmi franciák, a párizsiak, mert egy kicsit olyasmi, mint mondjuk a budapesti magyar és a székelyföldi magyar, ami egy akcentus különbség van, de ez mindenütt így van, tehát a párizsiak is egyfajta dialektus beszélnek, mit tudom, a bretániakkal szemben, vagy összehasonlítva, úgyhogy ez egy általános, ez nem provincializmus, ez egy de facto, ez egy nyelvi jelenség a világban. Vagy hogy Kubában, amilyen spanyolt beszélnek, az teljesen más, mint Barcelonában. Valószínűleg.
Hogyan születnek a festmények? Hogyan kell, bennem ez mindig nagy kérdés, hogy hogyan ül le egy alkotó festményt festeni, vagy milyen gondolatokkal, milyen érzésekkel fog neki egy festménynek?
Hát éppen egy művészettörténésszel, a Hudra Klárával egy picit kezdi beleásni magát a világomba, vagy kölcsönösen próbáljuk megérteni, hogy tehát mi, ugye azt tudni kell, vagy tudjuk, hogy a művészet és nem tudom, képzőszet is, és az irodalom is, az egy metanyelv, tehát amit látunk, az nem az. Tehát erőfeszítést kíván a néző szempontjából, vagy a néző részéről megérteni, vagy, de ez az értelem, ez egy racionális részből is összetevődik, és egy intuitív részből is, tehát ez nem, ez mondjuk nem olyan, mint egy matematikai képlet, hogy le lehet vezetni, és akkor egy meg egy az kettő, vagy három, mert egy meg egy az lehet négy, vagy öt, tehát a szürrealizmus is bejöhet a képalkotásban, mint olyan. Tehát olyan asszociációk lehetnek létre, ami a nézőben, tehát tulajdonképpen a nézőben újra születik a kép. És a message, az üzenet, nem mindig úgy megy át, ahogy szeretné a szerző. De például ez ugye, hogyha valaki elolvas fiatal korában egy Hemingway eszét, a The Old Man and the Sea,
az öreg halász
és a tenger, például ez egy fiatalkori olvasmányom volt. Na most ezt később belelapoztam, a lakásunkban megtaláltam a szekrénybe a könyveket, és most teljesen másként látom, miután Kubába jártam meg mindent. Tehát hozzáadódik erősen egy emocionális rész is, és egy személyesen megélt dimenzió. És ez így helyes. Tehát, hogyha 10 ember nézi ugyanazt a képet, akkor 10 féleképpen fordul át a nézőben, és ez így rendben van. Tehát nincs egy egyenes message, mondjuk, mint egy épület esetében, hogy bemegyek, van egy előtér, van egy living room, van egy szoba, van egy konyha, nem ennyire konkrét. Még a realista művészet is, hát vannak különböző stílusirányzatok, meg minden, de még az is nagyon szubjektív. Tehát már az, hogy egy anyagtalan, tehát a vászon és a festék, az már egy meta valami. Az nem olyan, mint hogyha kinézek az ablakon, és láttuk egy almafát gyümölcsökkel, hanem azért már egy átemelés, tehát a pigment, az anyag, a vászon, és miközben létrehozunk egy művet, vagy egy munkát, dolgozunk, hát ezeket számba kell vetni, és az, hogy egy érzelmi, tehát ez nem úgy van, hogy mikor mondjuk irodán, és akkor leülök, és most eltávozom, most festek 2 órát, vagy 3-at, hanem ez általában egy munkarutin. Hát ez is különböző, van, aki 3-4 órát tud festeni, vagy 6-8-at egy nap, habár ez már nagy dolog, és de hát igen, egy bizonyos folyamat fenntartása fontos ahhoz, hogy ne szakadjon meg ez a fajta metakommunikáció.
Hajlamosak vagyunk idealizálni a vágyainkat, céljainkat, hát ugye a képeket, amelyeket csak mi láthatunk a belső szemeinkkel, és itt mikrofon előtt kérdeztelek téged, hogy mi történik akkor, amikor neked van egy elképzelésed, egy témád, amit úgy megfognál a vásznon, de sehogy sem akar az úgy alakulni, mint ahogyan azt csak te tudod látni, hogy ezzel hogyan tud megbírkozni az ember? Hát néha tökéletlenséggel, te fogalmaztál így.
Igen. Hát egy mű sosem tökéletes, vagy viszonylagosan tökéletes, hogy így mondjam, ugye, ha megnézzük Michelangelo késői szobrait, az utolsókat, halála előtti szobrait, ott is már nem tudta befejezni, és mondjuk azt a gondolatot vitte tovább egy kicsit Rodin, hogy csak a nagy formákat bontotta ki, de a vénákat, az izomzatot, az ízületeket már nem tudta megmintázni, vagy kifaragni. Tehát az a kérdésed, hogy még egyszer...
Hogyan lehet elfogadni azt, hogy amit te látsz, az nem feltétlenül egyezik azzal, amit a kezed meg tudott alkotni?
Igen. Hát van olyan, és hát akkor félreteszem a munkát, hogyha nem... Most ez egy másik sztori, hogy mikor hagyunk abba egy munkát, vagy mikor tűnik úgy, hogy befejezett. Én egyfajta energiaátviterről is beszélek, amit ha sikerül átvinni, akkor én azt befejezetnek tartom. Például az absztrakt munkák esetében, ahol nincs tárgyi megjelenítés, hanem inkább emóció, a színek, a gesztus szintjén, a vonalak szintjén. És hát akkor is van olyan, hogy 2-3 évben megint előveszem, vagy elrontom, vagy tudok javítani rajta. Erre ilyen recept nincs, hogy... És hát ez így van, ez ezzel jár. Tehát vannak rossz munkák is, vagy befejezetlen munkák is. Nem mindig sikerül, amire az ember, de azért megpróbálja és megkísérli minden nap dolgozni és csinálni valamit.
És nyilván az ember egy-egy tárlatra, hát azokat a munkáit hozza el, amelyekre a legbüszkébb, ugye történt ez is Budapesten, az E-galériában nyílt meg nemrég egy kiállításod, az Erdélyi Művészetért Alapítvány segítségével, ugye, hogyha jól tudom.
Igen.
Mert bár évtizedek óta Kanadában élsz, tartod a kapcsolatot az itthoni művészekkel.
Hát többé-kevésbé igen, de ez egy véletlen meghívás volt, mert eredetileg a Pusztai Péterrel állítottam volna ki, aki nemrég hunyt el Montrealba, és hát mivel ő is Montrealba élt, és szimbolikusan a galériás meghívta a Demeter Ervinőt is, de sajnos a vámhivatal, meg nem tudom, a munkákat visszaküldték Kanadába, úgyhogy valahogy nem sikerült ezt. Úgyhogy utolsó percen, vagy majdnem utolsó percen át kellett az egészet értelmezni, hangolni, és akkor így egy egyéni kiállítás lett belőle.
Abban lehet reménykedni, hogy mondjuk itt Marosvásárhelyen, Erdélyben is láthatjuk mondjuk egyéni tárlat formájában a munkáidat, vagy lehetetlen kanadai távlatból?
Hát nem lehetetlen, csak itt más a közeg, én megint nem akarok panaszkodni, de van egy ilyen inercia, vagy kohézió, vagy nagyon nehéz gondolatokat átvinni. Én például gondoltam arra is, hogy kiváló művészeink, akik Marosvásárhelyet érintették, vagy innen indultak, és nem láttuk köztéri szobrot, például Székely János, a Székely János fia, akinek én az absztrakt szobrait nagyon klasszó, szépeknek találom a kezdeti pályájából. Én nincs egy köztéri szobra, vagy Korondi Jenő, aki egyetemi tanárat ugyancsak Vásárhelyről származik, nincs egy köztéri szobra. Román Viktor, aki Párizsba halt meg, nincs egy köztéri szobra. Hajdú István, Étienne Hajdú, Tordai mondjuk, vagy nincs egy szobra. Barcsai Jenő, aki annak idején a város, Marosvásárhelyi város ösztöndiával tudott kiutazni külföldre, és segítségével tudott révbe jutni. És még sok más, például, és nem jut eszembe a neve, Vazarelinek volt, Vásárhelyi Viktornak volt a tanítója a főiskolán, aki ugyancsak innen ment ki Marosvásárhelyről. Tehát olyan értékeink vannak, és ezek láthatatlanok valamilyen módon, valahogy nem tudom miért, de még ma is, ugye most már 35 éve, most már nem lehet a kicsit az, hogy mindig valami szisztémára fogjuk, hogy mi nem megy, és az emberek, hogy mindent itt megmagyaráznak, hogy bemegyek valahova, nem volt friss a vekni, vagy nem tudom mi, csak azt mondják, hogy jaj, ma ilyen volt, meg nem tudom mi, hát azt mondják, bocsánat, tényleg nem volt friss, elnézést. Tehát ez ilyen egyszerű lenne, de úgy berendezkedtek az emberek, hogy mindent megmagyaráznak, kimagyaráznak, ahelyett, hogy csak egyszer azt mondanák, hogy I'm sorry, és kész. Úgyhogy erről ennyit, de
igen, sajnos még hosszú ez a lista, igen, hogy miben kellene, hát nem tudom, más szemléletre váltani, de közben van olyan is, akiknek köszönetet tudsz mondani.
Persze.
Kanadából is, ugye említetted itt a galériát, akik segítenek téged.
Hát köszönetet szeretnék mondani a Demeter Ervinnek és a feleségének, Kulcsár Editnek, a meghívásért, és hogy egyáltalán ilyen hosszú távon több mint 30 éve pártolják az erdélyi művészeket. És hogy próbálják bevinni ezáltal a köztudatba. És hát a lista hosszú, nem írtam ki, de Pál Lajostól kezdve nagyon sokan kiállítottak ebbe a galériába. És ha megnézik a weboldalát a galériának, ami www.vármegyegaléria.hu, ott visszamenőleg is rá lehet keresni kiállításokra és a galéria struktúrájára.
Mit tud neked adni az itthon ebben a néhány napban, hétben, amit itthon tudsz tölteni? Miért fontos évről évre hazajárni?
Hát családi kötelékek is, meg jó látni, hogy az embereket, és mindig van egy egyszerűség. Én mindig a falu fele vonzottam, és egyre inkább rájöttem, hogy az egyszerű emberek vonzanak leginkább. És hát ez talán Farkaslakáról indult, ahol töltöttem annak idején gyermekkorom, meg fiatalkorom vakációit is a környéken. És Kubába is, vagy úgy Kanadába is rájöttem, hogy az egyszerű emberek tehát azok érintenek meg engem a legjobban, vagy azokkal tudok kommunikálni leginkább. Akik közel vannak a földhöz, akik például járok Pauáóra most már egy-két éve, ami egy ilyen indián, hát ugye említeni kell ezt a revivalt, hogy Kanadában miután ez az Idle No More mozgalom elindult 2010-11-es évben, ugyanis volt egyfajta tudatra ébredés, hogy visszaszerezni a nyelvet, visszaszerezni a kultúrát, az őslakosság, mert egy csomó atrocitás történt, úgyhogy attól kezdve, hogy tűzzel, vassal a katolicizmusra akarták a franciák téríteni az indiánokat, akiknek már megvolt egy nagyon szerves és erős kultúrájuk, és hogy én látom, neki körkörös a világképük, tehát mi csak itt vagyunk a földön egy bizonyos ideig, és tovább kell mozdulni. És a miénk pedig piramidális, felül van a király, vagy egy mindenek feletti erő, és úgy rendelődik alá minden. És a másik érdekes dolog, ami rájöttem, hogy nekik nem volt, tehát tulajdonképpen, amikor az angolok ezeket a hatalmas területeket elhódították tőlük, és aláírattak papírokat, nekik nem volt magán tulajdon tudatuk. Tehát amikor valaki mutatott egy fehér ember, hogy ez a miénk lesz, és írja alá a papírt, akkor ők ezt nem értették, mert ott mindenki megosztja általában egy ilyen sharing culture, hogy megosztja, amilyen van. Például ma is az eszkimóknál északon, Quebec északi részén vannak ilyen közös hűtőszekrények, és mindenki annyit vesz onnan, hogy egy fokát elejtenek, hogy van az a hűtőszekrény, és akiknek három gyereke vagy öt gyereke, az arányosan abból vesz. De nincs az, hogy egymást meglopják, vagy én többet veszek, mert egyedül vagyok, és eladom, és ilyen dolgok. Tehát így működött ez a kultúra. Volt egyfajta önzetlenség is évtizedek, tehát több mint tízezer éven át ez egy ilyen ciklikus, és ma is így élnek, és amikor ezeken a powwow-okon ezek ilyen gyülekeznek az indiánok, különböző törzsek, még mindig van vagy 250 körülbelül sporadikusan, a PNOR, a fekete láptól kezdve másik, és ott úgy megnyugszom, és valahogy az energia nagyon kellemes.
Hát Sándor, még sok szép találkozást kívánunk neked a világ sok-sok pontján is, hogy találj haza, találj meg bennünket is. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk a mai reggelen.
Köszönöm szépen, kedves Orsa, ismételten köszönöm, és a legjobbakat és sikereket munkájukban továbbra is.
Sipos Sándor képzőművésszel beszélgettünk.